Az isteni szeretet, az agapé szeretet, az a szeretet, ami a legmagasabb rendű szeretet, amelynek nincsen indoklása, hogy szeretlek azért, mert érdekemben áll, mert kívánatos vagy, hanem amit valahogy így lehetne megfogalmazni, hogy szeretlek, mert szeretlek. Ez a szeretet, ez színészkedés nélküli. Ezt a szeretetet nem lehet eljátszani. Meg lehet próbálni utánozni a külső cselekedeteket, de van amögött egy olyan belső lelkület, indíték, ami vagy van, vagy nincs. És hiába teszi az ember, vagy mondja ugyanazokat a szavakat, teszi ugyanazokat a cselekedeteket, hogyha ez a mögötte levő tartalom, ez a szeretet hiányzik, és az ember megpróbálja eljátszani, mintha ott lenne, holott nincsen ott, akkor az úgy is kiderül. A valódi szeretetet megélni lehet, befogadni lehet, átadni lehet, de eljátszani nem lehet. Ez vagy megvan, vagy hiányzik az ember életéből. Van ennek egy kulcspontja, amire János apostol mutat rá első levele, 3. fejezet, 17. versében, ahol azt mondja az apostol ennek a versnek a végén, és aki elzárja az ő szívét attól. Ez a mozzanat, ez a kritikus mozzanat, hogy az ember megnyitja a szívét a szeretetre, vagy pedig megpróbál barátságosan viselkedni, szeretetteljesen viselkedni, de elzárja a szívét a másiktól. Ez az, amit megéreznek az emberek. Persze különböző adóvevőjük van az embereknek, különböző érzékenységű emberekkel találkozhatunk. Vannak emberek, akik nagyon finom érzékelőkkel rendelkeznek, és nagyon hamar megérzik, hogy megnyitottuk-e a szívünket előttük, befogadtuk-e a szívünkbe őket, és valódi szeretettel fordultunk-e hozzájuk, vagy pedig nem. Persze vannak olyan emberek is, akik erre kevésbé érzékenyek, és már csak egészen durva jelzéseket vesznek észre a másik életéből. De valamilyen szinten minden ember érzékeli ezt, hogy szeretettel fordultak-e hozzá, vagy sem. És ez nem egyszerűen azon múlik, hogy mit tesz a másik. Mert lehet, hogy éppen szidja. Lehet, hogy éppen megbünteti. Lehet, hogy éppen számon kéri. Mégis ez a mozzanat, hogy eljátszani próbálja a szeretetet. Mézesmázosan, ellágyuló módon. Vagy pedig megnyitotta a szívét, és a szívébe fogadta. Ez érződik, ez érezhető lesz, és itt nem tud hazudni az ember. Itt nem lehet úgy tenni, mintha. Itt kiderül az, hogy van, vagy nincs. A szeretetnek tehát az első jellegzetessége, első jellemzője, hogy a szeretetet nem lehet eljátszani. Nem lehet színészi teljesítménnyel pótolni. A szeretetet be kell fogadni ahhoz, hogy ott legyen az életünkben, és a kulcspont az az, hogy az ember elzárja a szívét, vagy megnyitja a szívét a másikkal szemben, vagy a másik iránt. Rögtön folytatja tovább az apostol azzal, hogy iszonyodó a gonosztól, és ragaszkodó a jóhoz. Nyugodtan kimondhatjuk, hogy itt még mindig a szeretetről beszél. Tehát a szeretet nem színészkedő, iszonyodó a gonosztól, és ragaszkodó a jóhoz. Megint csak nem felszólítani kell, hogy iszonyodjon ám a gonosztól, és ragaszkodjon ám a jóhoz, hanem a szeretet ilyen. A valódi szeretet nem alkuszik meg a bűnnel. Az itt szereplő gonosz kifejezés, ez legfőképpen erkölcsi értelemben igaz, és a görög szó az iszonyodó, az jelenti még azt is, hogy teljes lényével irtózik valamitől, megundorodik valamitől. Nem arról van szó, hogy hát nem szabadna ezt tennem, de hát most mit csináljak? Iszonyodik tőle. Gyűlöli. A valódi szeretetet jellemzi az igazság szeretet is. Jellemzi az, hogy nem köt kompromisszumot a rosszal, mert a rosszat annak látja, ami valóban, ami tönkre teszi az emberi életet. És ezért nem tudja elfogadni, nem tud megalkudni vele, nem tud elnéző lenni vele szemben, hanem irtózik tőle, mert tönkre teszi az emberi életet. Mindaz, ami van a mi világunkban, szenvedés és nyomorúság, mindaz a bűnnek a következménye. Nem tartozik hozzá az Isten teremtett világához, nem az Isten akarta, hogy így legyen, hanem a bűn következtében van ez így. És az Isten egyik jellemzője, hogy ő bűngyűlölő. Azért bűngyűlölő, mert ő a szeretet Istene. És mint a szeretet Istene látja igazán, hogy mit okoz a bűn. Ezért az igazi szeretet az nem engedi meg, hogy a bűn ideig, óráig való gyönyörűsége rabulejtse. Nem engedi meg, hogy becsapja a bűn, és megnyerje az ember együttműködését, vagy legalább az eltűrését, hogy elnézze, mert az igazi szeretet többet lát annál, mint a közvetlen következmény. Látja a kifutását a dolgoknak, és ami távlatokban, de bajt okoz, kárt okoz egy embernek, azt nem kívánja rövid távú haszon érdekében elfogadhatónak tekinteni. Nem tudom, hogy kell-e példákat hoznom az életben. Nagyon sok olyan dologgal találkozhatunk, amelyet az ember, ha hosszú távon nézi, akkor nem tenné. Ha rövid távon nézi, akkor lehet, hogy a pillanatnyi érdekei azt diktálják, hogy engedjen. Akár mondjuk a gyermeknevelést nézzük, és föltesszük azt a kérdést, hogy ki akar akaratos, hisztis, önuralom híjával saját magától is szenvedő embereket az életben. Na de kényelmes dolog-e helyreigazítani a gyermeket, és számon kérni tőle, hogyha valami rosszat tett? Hány szülő van, aki a szeretet jegyében megtagadja a fenyítéket a gyermekétől, és pontosan ezzel teszi tönkre? Az igazi szeretetet az jellemzi, hogy iszonyodik a rossztól, és nem nézi el, mert szeret. Azért nem nézi el, mert szeret. Ha nem szeretne, akkor nem foglalkozna a rossz jelenlétével. Rögtön a folytatása az, így hangzik, hogy ragaszkodik viszont a jóhoz. A jóhoz ragaszkodó. Az igazi szeretetet, tehát ez a kettősség jellemzi, hogy tud gyűlölni. A bűnt gyűlöli. Mindazt, ami tönkre teszi az embert, azt gyűlöli. Azt a magatartást nem fogadja el, ami erkölcsileg tönkre teszi az embert. Mert szereti az embert, és viszont ezért ragaszkodik is a jóhoz. A jóval viszont úgy van összekötve, hogy hozzá tapad. Össze van ragasztva, elválaszthatatlanul. Munkálkodik azért, hogy ami az embernek építő, azt elnyeri az ember. És itt megint csak elmondhatjuk, még akkor is, hogyha az nem feltétlenül kényelmes per pillanat. Megint csak ilyen nagyon egyszerű gyarló példát hadd hozzak. A gyermekeim azok nem nagyon szoktak lelkesedni azért, hogyha gyakorolni kell otthon. Na de mennyire örülnek, amikor sikerül a dolgozat? Hát mindenkünk pedig ragaszkodni kell ahhoz, hogy gyakorolnia kell. Még akkor is, hogyha per pillanat ez egy kicsit kényelmetlen és hisztis reakciókat vált ki belőlük. Tehát az igazi szeretetet ez jellemzi. A szeretet nem színészkedő, bűngyűlölő, a rosszat gyűlöli, irtózik tőle, és ragaszkodik a jóhoz. Következetesen, kitartóan, össze van tapadva vele. Össze van ragasztva. Elválaszthatatlan módon össze van tapasztva, hogy terjessze, munkálja, erősítse azt, ami az ember javát szolgálja. Nem ültétlenül, nem néz közönösen. Tud gyűlölni, és tud ragaszkodni és követelni adott esetben. Így folytatja tovább az apostol, hogy az atyafiúi szeretetben egymás irán gyöngédek, a tisztelet adásban egymást megelőzők. Ugye a szeretetnek egy különleges lehetősége, válfaja, amikor testvéri szeretet nyilatkozhat meg. A szeretet olyan arcai, olyan vonásai fejlődhetnek ki, amit azt tesz lehetővé, hogy két ember ugyanarra a célra tör, ugyanazt a mércét követi az életében, ugyanannak az atyának a gyermekeiként tekint önmagára és a másik emberre, és ez valami különleges kapcsolatot eredményezhet. Erre a kapcsolatra az atyafiúi a testvéri szeretetre nézve mondja azt, hogy a testvéri szeretetben egymás irán gyöngédek, vagy másképpen megfogalmazva, a testvéri szeretetben egymás iránt ragaszkodó szeretettel kedvesek. A kép, ami bennem él ennek a kifejezésnek a nyomán, az valami nagyon mély meghitt szeretet. Meghitt szeretet közösség. Amikor két ember nem csak azért van együtt, mert ugyanazt az Istent tiszteli, vagy azért, mert ugyanazért a célért szeretne munkálkodni, szeretné átadni a jó hírt, az evangélium jó hírét azoknak az embereknek, akik még nem hallották, hanem amikor az ő közösségükben egy meghittség, egy melegség jelentkezik. Akár a családi körre gondolunk, ehhez hasonló a testvéri közösség, a testvéri szeretet közösség, egy gyülekezeti közösség is. Ezzel kapcsolatban az első dolog, amit kihangsúlyoz az apostol, hogy természetes szeretet, természetes ragaszkodó szeretet legyen. Meleg, meghitt, gyöngéd szeretet legyen. Nagyon sok ember nem tulajdonít nagy jelentőséget annak, hogy hogyan szól a másikhoz. Nem tulajdonít jelentőséget annak, hogy mennyi figyelmességet tanúsít iránta. Pedig egy-egy jó szó, pedig egy-egy figyelmesség más légkört eredményez. És egészen máshogyan érzi magát egy korrekt, udvarias, kimért légkörben, és egészen másképpen van az ember jelen egy melegséggel teli légkörben. Én úgy gondolom, hogy mindannyian vágyunk melegségre, mindannyian vágyunk valami meghitt szeretet közösségre, gyengéd szeretetre. Ennek a helye a gyülekezeti közösségben kellene, hogy legyen, vagy kell, hogy legyen, fogalmazhatunk így is. De az atyafiúi szeretetet ez jellemzi. Megint csak nem kell felszólítani rá. Az igazi testvéri szeretetet áthatja valami olyan ragaszkodó melegség, valami olyan gyöngétség, amit nem lehet máshol felfedezni és megtalálni. Mert ez a kapcsolat teszi lehetővé, hogy ez kialakuljon. De ahhoz, hogy ez kialakuljon, ennek az igénye ott kell éljen az emberben. Ennek a jelentőségét látni kell és érteni kell. Nem mindegy, hogy az ember hogyan viszonyul a másikhoz. Nem mindegy, hogy mennyi figyelmességet adunk. Nem mindegy, hogy mennyire meleg az a szeretet, amivel egymás iránt vagyunk, amivel egymáshoz közeledünk. A másik dolog, amit elmond az atyafiúi szeretetről, az a tiszteletadásra vonatkozik. A tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek. A tiszteletadásban egymást megelőzők. Ugye itt van egy kifejezés, ami versengésre utal. Megelőzni. Beelőzni a másikat. Az emberi természetben, természetünknél fogva ott van a versengés. Amikor emberi kapcsolatok kialakulnak, akkor ez a versengés nagyon hamar megjelenik. Különösen egy gyülekezeti közösségben, ahol különböző háttérről jönnek emberek, és egy cél érdekében szeretnének munkálkodni. Ugye az előző alkalommal is utaltam erre, hogy megvan a veszélye a versengésnek. Megvan a veszélye annak, hogyha emberek elkezdenek azon versengeni, hogy ki végez nagyobb munkát. Kinek a munkája fontosabb, kinek a munkája értékesebb. És mivel az ember szeret kézzelfogható dolgokhoz, kézzelfogható dolgokat keresni, amiben a saját értékét megtalálja, ezért hajlamosak vagyunk arra, hogy egymáshoz hasonlítgassuk magunkat, ilyen módon, mint egy egymásra rálépve, egymáson emeljük magunkat följebb. Azt mondja az apostol, hogy legyen versengés abban, hogy ki az, aki megbecsüli, értékeli a másikat. Ne abban legyen versengés, hogy ki az, aki értékesebbnek tartja magát a másiknál. Ne abban legyen versengés, hogy ki az, aki látványosabb munkát tud elvégezni, és ezért a dicsőséget le tudja aratni. Ne abban legyen versengés, hogy kinek az akarata tud érvényesülni, vagy hogy a tanítványok példáját hozzam, ne azon legyen a versengés, hogy ki fog Jézus jobb keze vagy bal keze felül ülni, hanem azt mondja, hogy abban legyen az ember megelőző, abban vágjon a másik elé, és előzze be a másikat, hogy megbecsüli, értékeli a másikat. Ez egy más szemléletet igényel az embertől, ez a szeretet szemléletét igényli. Azt a szemléletet, amely nem úgy nézi a másik életét, hogy milyen hibát találok benne, milyen hiányosságot találok benne, amit ki tudok emelni, amihez képest én jobb vagyok, és magamat fel tudom magasztalni, hanem azt a fajta nézőpontot, azt a fajta szemléletet igényli, amelynek az alapja az, amiről az előző alkalommal beszéltem, hogy az Isten minden embernek adott egy olyan feladatot, amely kiegészíti azt, amit én el tudok végezni, és együttműködésre akar az Isten vezetni bennünket. Mert különböző lelki ajándékokat adott, szétosztotta lelki ajándékokat, és azt kéri, hogy hordjuk össze. De összehordani csak akkor fogjuk, hogyha felfedezzük, és hogyha értékeljük az Istentől kapott lelki ajándékot, és együttműködni, elfogadni a másiknak a lelki ajándékát csak akkor fogjuk, ha a másik életében nem azt nézem, hogy én miben vagyok több nála, hogy ő hozzá képest miben érezhetem nemesebbnek, jobbnak, kiválóbbnak magamat, hanem ha azt nézem, hogy ő neki milyen értékeket adott az Isten, és ezt megbecsülöm, ezt értékelem. Ez a kifejezés, hogy a tiszteletadás, ez a kifejezés, ez szó szerint azt jelenti, hogy értékelni, megbecsülni. Tehát a másik értékelésében, a másik ember életének a megbecsülésében, a másik képességeinek, tapasztalatainak, személyiségének a megbecsülésében legyen versengés, ebben legyünk egymást megelőzők. Ebben nem baj, hogyha valaki a másik elé vág és beelőzi. Ugye ez a kép is nagyon kifejező, hogy valakit az úton megelőz. Abban azért küzd, azért hajt, hogy megelőző legyen. Csak egy apró kép, és nem annyira közvetlenül kötődik ide, de olvastam egy könyvet Bartók Béláról, egy életrajzi regényt, és abban írja le azt, hogy a takarítónő nem tudott előre köszönni neki. Mert megelőzte. Mert beelőzte. Előbb köszönt, mint a takarítónő. És nem úgy volt, hogy ő a nagy professzor, aki elvárja, hogy értékeljék is. Nem. A takarítónő nem tudta megelőzni abban, hogy köszönjön neki. De valami ilyesmit jelent megelőzni a másikat. Megelőzni, beelőzni abban, hogy értékelem, megbecsülöm magam számára a másiknak a személyiségét, az ajándékait. Egyedül ez a lelkület tudja kiírtani a versengés szellemét, és ez a lelkület tudja biztosítani azt, hogy az egyes emberek lelki ajándékai valóban oda kerülhessenek a közösbe, hogy minden egyes ember a maga helyére kerülhessen a gyülekezet szolgálatában, és betölthesse a feladatát. Az emberek pedig akkor lesznek boldogok, megelégedettek, akkor lesz meghitt légkör, hogyha kiki a helyén érezheti magát. Hogyha kiki a helyére került, és örömmel tudja elvégezni azt, ami az ő személyre szabott. Ha olyat várnak el tőle, ami túl nagy feladat, az görcsössé teszi az embert, az feszülté teszi az embert. Ha pedig nem fogadják el, akkor pedig megbántottá teszik az embert. Akkor visszahúzódik, és nem törekszik arra, hogy oda vigye a közösbe, már pedig az hiányozni fog. Mert az Isten arra adta, hogy összehordják, hogy a közösbe betegyék. Tehát az atyafiúi szeretetet jellemzi egy gyöngéd megközelítés, egy meleg szeretet, egy meghitt megközelítés, amely tekintettel van a másik érzéseire, tekintettel van a másik szükségleteire, amely törekszik arra, hogy ne csak segítsen, de úgy segítsen, hogy a másik jól érezze magát a segítés közben, hogy meghitt légkör alakuljon ki, és értékeli a másikat. Abban verseng, arra irányítja a figyelmét, hogy a másikat megbecsülje, értékelje, hogy felfedezze az értékeit, és elfogadja ezeket az értékeket. Ez tehát az első két vers, amely legfőképpen a szeretetnek a jellemzőjéről szólt. Röviden összegezve tehát, a szeretet színészkedés nélküli, iszonyodik a gonosztól, ragaszkodik a jóhoz, az atyafiúi szeretet az meleg szeretettel teljes, ragaszkodó szeretettel teljes, és értékelésben versengő. Az értékelésben egymást megelőző. A 11. vers az a szolgálatról, a szolgálat hogyanjáról szól. Az igyekezetben ne legyetek restek, lélekben buzgók legyetek, az Úrnak szolgáljatok. Persze kapcsolhatjuk a szeretet gondolatához is ezt a gondolatot, hogy az igyekezetben ne legyetek restek. Ez érdekes kifejezés van itt a görögben, a szorgalom, amely nem veszteget időt haszontalan dolgokra, az nem tunya, nem rest, nem lusta. Másképpen így is le lehetne ezt a kifejezést fordítani, hogy a sietségben ne legyetek lusták. A gondolat az pedig úgy gondolom az emögött, hogy amikor a szeretet meglátja a másik szükségletét, akkor késztetést érez arra, hogy tegyen. És a hiba, amit az ember el szokott követni, hogy halogatja. Megértette, meglátta, tudja, mire lenne szüksége a másiknak, csak egy jó szót kéne szólni hozzá. De halogatja elmondani. Csak meg kellene kérdezni, hogy van-e szükséged segítségre. De eltelik két nap, és csak a második nap után kérdezi meg. Valami ilyesmit jelent tehát az, hogy a szorgalomban ne legyünk lusták, hogy a sietségben ne legyünk lusták, ne legyünk restek, hogy az igyekezetben ne legyünk restek. A tettnek a halála, hogy az ember halogatja, hogy hozzákezdjen és elvégezze. Nagyon sok dolog ezen fordul meg. Vannak az embernek nemes, szép elhatározásai. Időről időre, amikor nézi a szeretetet, amely nem színészkedik, amely ragaszkodik a jóhoz és munkálkodik a jóért, amely iszonyodik a gonosztól, megszületnek nagy elhatározások az emberben. És mivel nem kezd azonnal hozzá a megvalósításához, ezért elszalasztja a kedvező alkalmat, és végül, ahogy ezt a múlt alkalommal is idéztem, az emberi élete el tud telni azzal, hogy arról gondolkozik, hogy milyen nagy dolgokat tudna megtenni, és elhalad a hétköznapi dolgok megvalósítása mellett, és nem valósít meg végül semmit. Nagyon sokszor sajnos el lehet mondani azt, hogy nagy elhatározások voltak, nemes elhatározások voltak, szép tervek voltak, csak nem valósítottuk meg. Ezért jogos ez a felszólítás, hogy a sietségben, az igyekezetben ne legyünk lusták, kezdjünk hozzá azonnal, haladéktalanul kezdjünk hozzá. Egy magyar közmondás jutott eszembe, vagy mondás jutott eszembe, valahogy így hangzik, hogy kétszer ad az, aki gyorsan ad. Ez a mondás is erre az egyszerű összefüggésre irányítja rá a figyelmet, hogy kétszer ad az, aki gyorsan ad, hogy aki nem halogatja a segítségnyújtást, aki nem halogatja a szeretetnek a gyakorlati megvalósítását, az különlegesen jó dolgot tesz. Nagyon sokszor emberek belekeserednek abba, hogy segítségre lenne szükségük, látják is ezt mások, valahol fel is buzdulnak, hogy segítsenek. Csak már szinte megoldódik a helyzet, mire segítettek. Azt mondja a folytatásban az apostol, lélekben buzgók legyetek, az Úrnak szolgáljatok. Ez a kifejezés így a magyarban is sokat mondó lehet, hogy legyen az ember buzgó, legyen lelkes, de nem egészen ezt jelenti az eredeti szöveg. Így fordítanám én le, hogy a lélek által legyen az ember buzgó. Az ember akkor, amikor rádöbben arra, hogy tennie kell valamit, akkor az egyik veszély az, hogy halogatja, hogy hozzákezdjen, és ezzel okoz kárt. A másik veszély, hogy neki kezd, de emberi felbuzdulással, emberi indulattal, amit nem szentelt meg az Isten lelke. Amit nem vont az Isten ellenőrzése alá, és nem az Isten irányítása alatt kezd hozzá a jó dolog megvalósításához, hanem a maga emberi értelme, a maga emberi buzgalma szerint. Ezért az apostol, miután azt mondja, hogy az igyekezetben ne legyünk lusták, ne legyünk halogatóak, a következő dolog, amire ráirányítja a figyelmet, hogy viszont ne emberi lelkesedéssel dolgozzunk. Ne emberi buzgalom legyen az, amivel mi szeretnénk végrehajtani. Hányszor van az, hogy az ember kénytelen azt mondani, én jót akartam, csak rosszul sült el. Én nem tudom, hogy hogy alakult ez így, miért alakult ez így, én jót akartam tenni. Hát azért alakult úgy, mert nem állt az Isten ellenőrzése alatt az ember. Ezért nem mindegy, hogy a buzgó ember, az kinek az ellenőrzése is befolyása, irányítása alatt áll. Itt az apostol azt mondja, hogy a lélek által legyetek buzgók. A Szent Lélek által legyen buzgó az ember. A Szent Lélek által felindított legyen az ember. Ugye ez az, amit az Ószövetségben nem egy esetben olvasunk, hogy az Úr lelke felindított valakit, és az tette ezt és ezt. Hogy az Isten lelke indíthassa az embert, az Isten lelke irányíthassa az ember indulatát. Erre van szükség. Ez a kifejezés, hogy buzgó, ez a kifejezés ez azt jelenti, hogy forr. Belülről mozgatja valamilyen erő, buzog. Ahogyan a forró víz emelgeti a fedőt a lábason, annyira buzgó. És itt visszaszeretnék utalni egy kifejezésre, egy gondolatra, a Római Levél 5. fejezet 5. versére, ahol azt olvassuk, hogy az Isten szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által. Igazi buzgóság, olyan buzgóság, amely nem hagy alább, amely nem fogy el, amely nem egy pillanatnyi fellángolás. Az igazi buzgóság az az Istentől jön. Aki nem kapkodva irányítja az embert, nem kapkodásra ösztönzi az embert, nem meggondolatlan hebehúrgyaságra, hanem megszentelt, megfontolt, de buzgó tevékenységre. Életerős, dolgokat arrébb mozdítani tudó tevékenységre mozdítja, miközben az apró dolgokra is oda ráirányítja a figyelmét. Nem elnagyoltan, nem mint az elefánt a porcelánboltban, vagy az úthenger, hanem figyelmesen, gyöngéden és türelmesen. Ezt az ember magától nem tudja megtenni. Tehát az ember a két véglet között hányódik, vagy az van, hogy vannak nemes jó elhatározásai, csak éppen halogatja, hogy véghez vigye, vagy az van, hogy nekiindul, és akkor jaj annak, akivel találkozik. Mert a nagy elhatározásban felperzsel mindent maga között, körül annyira lángol. Az Isten lángja pedig olyan, hogy égett a csipkebokor, és mégis megmaradt a csipkebokor. Tehát amikor az Isten gyújtja ránk le az embert, akkor az nem pusztítja el a környezetét, hanem megtartja, miközben az isteni buzgalom és hatalom megnyilatkozik. És a folytatás így olvassuk, hogy az Úrnak szolgáljatok, ezt a kifejezést így fordítanám le, hogy ilyen módon szolgáljatok az Úrnak. Tehát amikor azt mondja, hogy az ember szolgáljon az Istennek, szolgáljon azzal, amiről meglátta, hogy ezt kell tennie, amire a szeretet felindítja, amit megért a szeretetből fakadóan, akkor azt mondja, hogy olyan módon szolgáljuk, hogy abban ne legyen halogatás, de ne legyen megszenteletlen emberi előresietés sem, hanem az ember adjon helyet az Isten lelke munkájának, adjon helyet az Isten lelke késztetéseinek, hogy az Isten vezethesse megszentelt módon az emberi tevékenységet. Az Isten tiszteletnek, a szolgálatnak, az Isten szolgálatának az az igazi értéke, amikor az Isten vezetheti, és az Isten ereje hathatja át, az Isten ereje nyilatkozhat meg. Ekkor tud az megvalósulni, amit az Isten tervezett. És nagyon nem mindegy az, hogy egy ember maga eltervez, kitalál jó dolgokat, és utána azt mondja, hogy Istenem, áld ezt meg, gyere velem, kísérjél el, segítsél meg ebben a munkában, és megy, és aztán egy idő után visszanéz, és azt látja, hogy kárt okozott. Vagy pedig azt mondja, hogy megértettem az Isten akaratát, most szeretném megérteni arra nézve is, hogy hogyan kell ezt megtennem. Aztán miután megértettem, hogy hogyan kell ezt megtennem, most szeretném az ő erejével és az ő gyöngétségével, az ő tapintatával végezni. Minden lépésnél az Isten vezetése, az Isten lelke alá rendelt ember. Ezt tudja az Isten felhasználni. Ha ez elmarad, akkor nyilván az Isten elforgatja a dolgokat, és jóra fordítja a dolgokat, amennyire meg lehet ezt tenni. De egészen más dolog, hogy beteljesülnek az Isten tervei, vagy pedig kerülő utakat kell tenni ezekkel a tervekkel. Tehát ilyen módon szolgáljatok az Úrnak, ilyen módon szolgáljunk az Úrnak, ilyen módon, hogy igényeljük azt, hogy az Isten lelke vezesse az életünket a legapróbb részletekre tekintettel is. A 12. verstől egy újabb szakasz kezdődik, a 15. versig fog tartani. A reménységben örvendezők, a háborúságban tűrők, a könyörgésben álhatatosak, a szentek szükségeire adakozók, a vendégszeretetet gyakorlók. Áldjátok azok, azokat, akik titeket kergetnek, áldjátok és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. De ennek a szakasznak a háttere, hogy a keresztény élet az nehézségekkel is együtt jár. A keresztény élet megpróbáltatásokkal is együtt jár. Pál apostol azt mondja egy másik levelében, hogy mindazok, akik istenfélő módon akarnak élni a Krisztusban, azok üldöztetni fognak. Ennek a szakasznak a hátterében ott van az üldöztetés, amit az első század keresztényei már átéltek, tapasztaltak, hiszen van egy egyszerű törvényszerűség. Amikor az ember dönt a jó mellett, amikor az ember az Isten követőjeként kíván élni, akkor ezzel kivívja a haragját Sátánnak, az ellentétes hatalomnak, az ellentétes erőnek, és ennek következményei vannak, ami ellenségeskedésben nyilvánul meg. Nagyon sok ember, hívő ember otthontalanná vált, elvesztette a vagyonát, elvesztette az állását, csak azért, mert úgy döntött, hogy az Isten követőjeként kíván élni. És ezt nem bírta elviselni a környezete. Ez a szituáció itt van a háttérben. Mert miről van szó? Hogy a reménységben örvendezők legyünk. Hát mikor van szükség reménységre? Hát akkor, amikor nem jó körülmények között van az ember, és ígéretekre van szüksége, és az ígéretekbe kell kapaszkodnia. De figyeljük meg, hogy az apostol nem csak annyit mond, hogy reménykedjen az ember a nehézségek között, hanem azt mondja, hogy a reménységben örvendező legyen. A hitnek a csodája az, hogy képesíti az embert arra, hogy miközben szenved, mégis tudjon örülni és hitben előre tekinteni az isteni megoldásra. Hogy ne csak azt lássa, hogy ez nyomorúság, ne csak azt élj át, hogy ez nehézség, hogy ez háborúskodás, hogy ez megpróbáltatás, hanem hitben előre tudjon tekinteni az isteni megoldásra, és nem csak, hogy előre tekint, és nem csak tudja szárazon az agyával, hogy lesz majd egyszer megoldás, hanem örül ennek. És ezért az Istenbe vetett bizalom, reménység képesíti arra, hogy békességet és örömöt éljen át az ember akkor is, amikor külső szemlélő nem érti, hogy most mit örül ez az ember. Hogy tud reménykedni ilyen körülmények között? Hogy nem vesztél a békességét? Ugyanakkor a hívő ember számára nem mindegy, hogy hogyan éli meg az Isten ígéreteit. Nem mindegy, hogy tud róluk, de szenved, vagy pedig noha szenved, örül, mert belekapaszkodott az Isten ígéreteibe. Pál apostol arra bátorít, hogy amikor az embernek reménységet kell gyakorolnia, szüksége van, hogy hitben az Isten ígéreteire tekintsen, előre tekintsen, akkor tegye ezt olyan módon, olyan bizalommal, vegye annyira komolyan az Isten ígéreteit, hogy még örülni is tudjon, és ennyire bizonyos legyen az isteni szabadításban, és ennyire megnyugodjon abban a megoldásban, amit az Isten kínál fel az ember számára. Ez két különböző lépés. Megragadni az ígéretet, és ebben az ígéretben való bizalomban odáig növekedni, hogy az ember már békességet talál, sőt örülni tud, ez nem egy lépés, nem egyből következik. Vannak emberek, akik tényleg tudják, hogy az Isten meg fogja őket szabadítani. Ezt tudják, a lelkük mélyén ott van a bizalom az Isten iránt. De nem élik át az örömöt. Nem élik át a felszabadult örömöt eközben. Ezeknek az embereknek előre kell lépni, a hit leckéjének egy következő leckéjét kell megtanulni, egy következő lépcsőfokára kell eljutni. Arra, amikor olyan szintig jut az ember a bizalom gyakorlásában, hogy elengedte a problémáját, rábízta az Istenre, és megnyugodott, sőt örül az Isten által adott reménységben. Minőségileg más lesz az élete. Lehet így is élni, lehet úgy is élni, az egyiket nem igazán érdemes. Tehát a legrosszabb mondjuk reménytelenül élni az életben úgy nem igazán lehet. Tehát szokták mondani, hogy a remény hal meg utoljára. Aki már nem tud reménykedni se semmiben, az valóban nagyon szegény ember, az nagyon közel áll ahhoz, hogy az életet is eldobja magától. Reménység nélkül nem tud élni az ember. Reménykedni mindig próbál valamiben az ember. Egy következő kérdés, hogy megalapozott-e a reménysége? Tényleg az Isten ígéretére épül a reménysége, vagy csalatkoznia kell benne? Egy következő lépés, hogy a megalapozott ígéretekre rá tudja-e bízni magát, meg tudja-e ragadni ezeket az ígéreteket? És egy következő lépés, hogy annyira rá tudta-e bízni magát, hogy átéli a szabadítást is, hogy örül, előre tekint és előre hálát ad az isteni szabadításért. Ugye Ábrahámnak az élete azt tanúsítja, hogy az Isten akkor tud szabadítani, amikor az ember eljut oda, hogy előre hálát tud adni, hogy előre tud reménykedni, hogy előre tud tekinteni, és hálát tud adni előre az isteni megoldásért. Ekkor született meg a gyermek, ekkor született meg Izsák. Lesz majd még egy szakasz, ahol erre a gondolatra visszatér az apostol a 15. fejezetben, ott majd még egyszer erről gondolkozni fogunk. Most mennénk tovább. Azt mondja tehát, hogy a reménységben örvendező legyen az ember. A második dolog, hogy a háborúságban tűrő. Ez a kifejezés, ami itt van a görög szövegben, hogy háborúságban tűrő, ez egyrészt bármilyen nehézségre utalhat. Akár külső háborgatás, külső üldeztetés, akár belső küzdelem, nem tesz különbséget ez a kifejezés a kettő között, külső és belső nyomorúságot egyaránt jelenthet. Tehát a nehézségben, a háborúságban, a megpróbáltatásban, a küzdelmek között az ember legyen hosszú tűrő, vagy másképpen fordítva álhatatos. Vagy még másképpen megfogalmazva az álhatatos kifejezést, maradjon alatta a tehernek. Ne akarjon mindenáron megszabadulni a nehézségből, hanem bízza rá az Istenre a szabadítást. Ő egy dolgot tökéljen el, hogy a nehézségben hűséges marad az Istenhez. Az Istené a szabadítás, de az emberi a döntés, hogy alatta marad-e a tehernek, vagy addig ficánkol, amíg ki nem ugrik az isteni gondviselés tenyeréből, amíg emberi megoldást nem keres magának, és ezzel meghiúsítja az isteni szabadítást az életében. Tehát a reménységben legyen örvendező az ember, a nehézséget, a bajt pedig bízza rá az Istenre, hogy ő fogja megszabadítani, és ő egyetlen egy dolgot tegyen, hogy kövesse az Istent abban, ahogyan az Isten vezeti. Maradjon alatta a tehernek, fogadja el az Isten kezéből a megpróbáltatást, és azokat a lépéseket tegye meg, amire az Isten szólítja fel őt. De ne tegyen emberi lépéseket, olyan lépéseket, amik az isteni szabadítást megakadályozhatják. Van olyan helyzet, amikor az ember annyira gondoskodni akar magáról, hogy nem engedi meg az Istennek, hogy ő gondoskodjon róla. Arra van szükség, hogy az ember utat engedjen az isteni gondviselésnek, ehhez pedig az szükséges, hogy az ember fogadja el a megpróbáltatást, fogadja el azt a terhet, ami abból származik, hogy az Istenhez hűséges akar maradni. A legszélsőségesebb esetben ez azt jelenti, hogy légy hű akár a halál vállalása árán is. És elnyered az élet koronáját, mondja az Isten. Alatta maradni a tehernek azt jelenti, hogy nem alkuszom meg a rosszal, nem követem azt, amiről tudom, hogy helytelen, hanem ha kell, akkor vállalom azt is, hogy meghalok, de nem fogok hűtlen lenni az Isten iránt. A szabadítást pedig az Istenre bízom. És nem úgy okoskodok, hogy hát, ha én nem viselek gondot magamról, akkor senki nem visel gondot rólam. Valamit tennem kell magamért. Valamit tennem kell az ügyem érdekében. Az Isten lépni fog. A maga idejében lépni fog. De ezt akkor tudja a javamra fordítani, akkor tud igazán használni nekem az ő gondviselésével, ha én a hűséget, azt eltökéltem, és vállalom azokat a nehézségeket, amik abból következnek, hogy hűséges kívánok lenni az Isten iránt.